Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót is benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét ünnepeljük a mai napon. Érdekes, hogy így Nagybőtben, rendre Nagybőtbe esik ez az ünnep. Kicsit megállunk a bőti gondolkodásunkkal, és egy ünnepet ülünk meg főünnepként, és dicsőséget is éneklünk a Szent Misében, és ünnepeljük azt, hogy az Isten elküldte a fiát, a megtestesülésnek a titkát ünnepeljük. A szép magyar elnevezés, egy gyümölcsoltó boldogasszony jelzi azt, hogy ilyenkor tavasszal oltják be a vadfába a nemes ágat, és így oltotta be Isten a bűnkövetkeztében elvadult fába, emberiség elvadult fájába a nemeset, az Istenit, az Isten fiát, Jézus Krisztust, és vált ő emberré, valóságos Isten és valóságos ember, ahogy a hitvallásban valljuk, ahogy a hitvallásban beszélünk róla. Megtestesülés ünneplése, Urunk születésének hírül adása, vagy a keleti egyházban az örömhírvétel napjának nevezi ezt az ünnepet, mert valóban egy örömteli eseményt beszél el a Szentírás Lukács evangéliumában, amikor az angyali üdvözlet történetét elénk állítja, és úgy mutatja be Máriát, mint aki kegyelemmel teljes, aki kegyelemben megáldott, kegyelemben fogant, aki az Istennek egy különlegesen szép alkotása. Ebből fakad a másik szép Mária ünnepünk, a szeplőtelen fogantatás ünnepe, ami Máriának a fogantatását, Isten kegyelméből való fogantatását jelzi. Kicsit keveredik időnként a két ünnep, a mai ünnep, tehát Jézus fogantatásáról szól, és tulajdonképpen nem is teljességében Mária ünnep, talán erőteljesebben Jézus ünnep, az Urunknak az ünnepe, Urunk fogantatását nevezi a liturgia is ezt az ünnepet. Persze természetesen jelen van a szizanya igenje, a szizanya döntése, tehát méltán nevezzük gyümölcsoltó boldogasszonynak ezt a mai ünnepet. Maga az ünnep először a trullai zsinaton, a harmadik konstantinápolyi zsinaton említik, amikor helyesnek ítélik a Nagybőtben történő ünneplését, ez szerint már hosszabb ideje ünnepelték. A gyökere az ünneplésnek a 150-200-as évekre a Jakab ősevangélium gondolatára és az az őftörténeti elgondolásra megy vissza, hogy egy napon történt a világ teremtése, Krisztus fogantatása, kereszt halála, és ez volt a március 25-ének a titka. Ez is egy picit talán benne van a mai ünnep dátumában. Történeti gondolkodás szerint Jézus születéséhez kapcsolják a mai ünnepet, amely ugye Rómában és a nyugati keresztény világban december 25-e keleten az Epifániához, január 6-ához számolva április 7-ére kerül ez az ünnep, És érdekes, hogy az örmény egyházban mindmáig megmaradt ennek az április 7-i ünneplése. Tehát igazából, ami egészen biztos a számunkra, hogy a karácsony ünnepéhez számolva jön ki ez a mai nap. Nyilván ott van mögötte az a kegyes hagyomány, az a elgondolás, amire igazából biztos alapunk vagy dokumentumunk nincsen, de mégis milyen szép elgondolás, hogy a világ teremtése, a fogantatás, a kereszthalál egy napon történik. Persze, nyilván ezeknél az ilyen elgondolásoknál, ha kiderül, hogy hát nem is biztos, hogy egészen így történt, az nem volt le semmit az ünnep jelentőségéből és értékéből, hiszen az ünnepnek a lényege, hogy az Isten elkezdi a megváltás művének a megvalósítását. Azt, amit megígér már az ős evangéliumban, hogy majd az asszony ivadéka eltiporja a kígyónak a fejét, ami megjelenik újra és újra ígéretként az Ószövetség világában, hogy az Isten egy olyan csodálatos világot készít elő, az üdvösségnek a világát, a messiási kornak a világát, hogy ezt Izaiás próféta többször emlegeti, amikor minden beteljesedik, amikor minden széppé, jóvá, tökéletessé válik, és ennek az üdvösségnek a művét, hogy az ember, aki elrugaszkodott, elszakadt az Istentől, az ember újra visszatérhessen az Istenhez, ennek a műve valósul meg Jézus Krisztus születésében, halálában és föltámadásában. Isten irgalmát fedezzük föl mindebben, és majd tékozló fiú története kapcsán egy kicsit beszélünk, gondolkodunk is az Istennek az irgalmasságáról, Istennek az irgalmas szeretetéről. Tehát az ünnep, ahogy a keleti liturgiák is számon tartják, leginkább az Úr ünnepei közé kapcsolódik, és Máriának az igenje az ehhez az Úr ünnephez kapcsolódik, hogy ő igent mond az Isten akaratára. Mária igenje fontos a számunkra, és talán felfedezhetjük, hogy az egyszer kimondott nagy igenünk akár a házasságban, akár a papságban, szerzetességben, vagy valamilyen élethelyzetre kimondott igenünk, az újra és újra meg tudjuk erősíteni. Isten kegyelmet ad számunkra ahhoz, hogy ez az igen, ez jelen legyen mindig az életünkben. És így tudunk mai ünnepen is megerősödni Isten kegyelmében, Isten szeretetében, Isten erejében, és így szeretnénk egyre jobban Isten útján járni, egyre jobban jó gyümölcsöt teremni, egyre inkább megtapasztalni, hogy Isten emberré lett, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Igent mondani Isten akaratára, ezt felfedezhetjük, az Isten akaratát egyrészt a képességeinkben, aztán a kor, a család, a közösség szükségleteiben, amit úgy fedezünk föl, de ezt fontos lenne megtenni. És akkor ilyen módon találkozunk Isten akaratával, találkozunk Istennek a szeretetével. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe az élet tiszteletének az ünnepe is. Szeretnénk az élet tiszteletében megerősödni, elöljárni, hogy a fogantatástól a természetes halálig tartó emberi életet igyekezzünk tisztelni, megbecsülni. A lelki adoptálás napja szokott lenni sok helyen, ez a mai ünnepnap, amikor sokan vállalják azt, hogy napról napra ismeretlenül is imádkoznak egy-egy olyan megfogant életért, akinek az élete veszélyben van, akinek a szülei nem biztosak abban, hogy ezt a gyermeket világra engedik megszületni. És ebben az imádságban tudunk igazán megerősödni és odaállni az élet tisztelete mellé. Ez az egyik réteg, amit az élet tiszteletében megtehetünk. A másik réteg, hogy beszélnünk kell arról, hogy az Isten álma, az Isten terve szerint az ember a fogantatásától kezdve önálló személy, önálló ember, aki sok mindenben különbözik az őt befogadó édesanyjától. Sokszor mondják, hogy a vércsoportja is más, vagy különböző dolgok mások, különbözően is azért, mert nem csak az édesanyától, hanem az édesapától is származik az a megfogant gyermek, aki szeretne megszületni, az a megfogant gyermek, aki szülei szeretetére és Isten dicsőségére akar jelen lenni ebben a világi életben, és akit ha nem is mindig könnyű, de el kell fogadnia, el kell vállalnia a szülőknek, és ebben tudjuk segíteni, támogatni a szülőket, hogy merjék elfogadni, merjék vállalni ezt a gyermeket, akár olyan helyzetben, amikor valaki még nagyon fiatalon vagy olyan helyzetben fogant gyermeket, amikor még nem egészen biztos a helyzete, egzisztenciás helyzete, de sok olyan helyzet is van, amikor a szülők a harmadik vagy negyedik gyermeket nem merik fölvállalni, nem merik vállalni a családban, és ennek az aránya is növekszik az abortuszokon belül. Ilyenkor is tudunk bíztatni, tudunk erősíteni, tudunk támogatni imádságunkkal, melléállásunkkal. És persze beszélhetünk arról is, hogy ilyen helyzetekben, hogy mennyien várnak gyermekre, akiknek nem lehet saját gyermekük, de szeretnének örökbe fogadni. És ugyanakkor ezen a területen mindenképpen beszélnünk kell a felelős szexuális életről. Nem véletlen és nem túlzott szigorúság vagy gátszabás az egyház részéről, hogy azt mondja, hogy a teljes nemi kapcsolat az a házasságon belül megengedett, elfogadott és értékes és szép dolog. A szexualitás nem valamiféle futottak még dolog, ami hát vele jár az emberrel, de nehezen tudunk vele mit kezdeni, vagy nem tudjuk, hogy jó vagy rossz. Hosszú ideig a szexualitást azt ilyen szükséges rossznak tartották, mert sok kísértés járt vele együtt, mert sokszor nehéz volt ezen a vágyán az embernek uralkodnia. Azt mondjuk, hogy a testi kapcsolat az a házasságon belül ugyanolyan értékes, mint a szellemi meg a lelki kapcsolat. Ugyanúgy szükség van erre a testi kapcsolatra a megfelelő helyen a házasságon belül. És ma már a biológia, az orvostudománya, a hormonoknak az ismerete is alátámasztja azt az embernél, hogy szükség van arra, hogy egy biztos kapcsolatban szülessen meg az a gyermek, aki a testi egyesülésnek a következménye lehet, Isten ajándékaként következménye lehet a természet rendje szerint. És ezért fontos, hogy ezekről a dolgokról merjünk a környezetünkben beszélni, hogy mit jelent az élet tisztelete, onnantól kezdve, hogy felelős szexuális kapcsolatra bíztatjuk, és ebben erősítjük meg a fiatalokat odáig, hogy elfogadjuk a megfogant életet, és egészen odáig, hogy a természetes halálig elkísérjük azt az embert, aki az életének ebbe a végső szakaszába jut. A gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe tehát mindenképpen az élet tiszteletére figyelmeztet bennünket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy az élet tisztelete jelen legyen, az élet tisztelete megerősödjön a világban, hogy merjünk igent mondani arra a megfogant életre, merjünk igent mondani Isten kegyelmére, Isten szeretetére, Isten erejére, Isten támogatására. Kérjük most tehát bátor szívvel Jézusnak a kegyelmét, erejét, erősítsen meg bennünket a mai ünnep által, erősítsen meg bennünket, hogy a szűzanya támogatásával a megtestesülés mélységének, misztériumának a megközelítésével járjuk az üdvösség útját, erősödjünk meg azon az úton, amelyen az örök életbe akar bennünket elvezetni az Isten.
Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk, ó nézz le ránk. Hittel sok gyermeket, tőled vár szép jelet, tőled, ó jó anyán.
Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, még sincs remény. Megfáradt szép szemek, megtörten fénylenek, ó miért, ó, mond miért. Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk. Megtévedt nemzedék, két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben, ó miért, ó miért, ó mond miért.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és térjünk rá a vasárnapi evangéliumra. Hallgassuk meg először Nyúl Viktor atyának Örömhírre hangolva című sorozatában a vasárnapi evangéliumról szóló
Nagybőjt negyedik vasárnapjának evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 15. fejezetéből olvassuk. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizósok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszeküdött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna a gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt téhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrit az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjut, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjut, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült. a tékozló fiú történetét, vagy másképpen mondva az irgalmas atya történetét hallottuk. Ezt a példázatot, amely a tékozló fiúról és az irgalmas atyáról szól, Jézus a farizeusoknak és az írástudóknak mondja el, mert azzal vádolják ők Jézust, hogy bűnösökkel és vámosokkal eszik. Jézus ezt a példázatot mindannyiunknak el akarja mondani, azért, hogy megtapasztaljuk azt, és szívünkbe véssük azt az igazságot, hogy Isten irgalmas atya. És a tékozló fiú, aki eltékozolja a vagyonát, bennünket jelképez. A tékozló fiú, miután elpazarolta mindenét, magába száll és azt mondja, atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok, felkelek, atyámhoz megyek, bocsánatot kérek tőle. Jézus arra hív bennünket, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, bármilyen mélyen is vagyunk, sose felejtsük el azt, hogy Isten irgalmas atya. Isten mindig készséges arra, hogy megszabadítson bennünket. Ő mindig meg akar bocsátani nekünk. Ez a mi jó reményünk. Nincs az a bűn, amit ha őszintén megbánunk, ne bocsátaná meg a jó Isten. És ahogy a tékozló fiú elindul, hogy hazatérjen, nekünk is nap mint nap föl kell kelnünk, újból és újból meg kell újulnunk, újból és újból bocsánatot kell kérnünk, visszatérnünk Istenhez, hogy ő meg tudjon gyógyítani bennünket irgalmas szeretetével. Olyan szépen írja le Lukács evangélista, hogy az apa minden nap kimegy a háza elé, és szemléli az utat, hát ha hazatér az ő fia. És amikor az apa meglátja, hogy a fia már hazatérőben van, elébe siet, átölel, és ünnepli, hogy hazaérkezett a fiú. Azt mondja a jelenlévőknek, együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Isten örül a megtérő bűnös miatt. Isten öröme, amikor a bűnös ember megtér, bocsánatot kér. És Isten, ahogy az irgalmas atyánál látjuk, megrendül, amikor az ember fájdalmát, amikor az ember nehéz helyzetét látja. Így mondja a történet, az atya zsigereiben megrendült, mikor meglátta a fiát. Jót tesz nekünk arra gondolni, hogy Isten megrendül, amikor tapasztalja a mi szomorúságunkat, a mi fájdalmainkat. Ő együtt érez velünk a fájdalomban. Ő együtt van velünk minden nehéz helyzetben. Nem tesz azonosságot a bűnünk és a személyünk között. Isten a bűnre nemet mond, az embernek pedig mindig megbocsát. Ez az irgalom. Az irgalom a bűnre nemet mond, de az embernek mindig kész megbocsátani. Jót tesz nekünk arra is gondolnunk, hogy Isten örül annak, amikor bocsánatot kérünk, amikor megtérünk, amikor megnyitjuk ő előtte a szívünket. Isten irgalmas, és ez az irgalom megújít, ez az irgalom újjáteremt, ez az irgalom újra megerősít bennünket emberi méltóságunkban. Ezt fejezi ki, hogy a hazatérő bűnbánó fiúnak az ujjára gyűrűt húz az atya, sarut a lábára, visszaadja neki emberi méltóságát. Isten irgalmas, és ez az irgalom abban mutatkozik meg tehát, hogy együtt érez velünk, megrendül, amikor a fájdalmunkat, nehézségeinket látja. Isten irgalma abban is megmutatkozik tehát, hogy örül nekünk, ő szeret bennünket, mindig kész megbocsátani nekünk, és örül, amikor a bűnös megbánja a bűnét. És Isten irgalma abban is megmutatkozik, hogy ő megerősít bennünket emberi méltóságunkban. Mert bármit is teszünk, mindig megmarad az emberi méltóságunk. Isten mindig szeret bennünket, bármi is történik. És amikor az idősebbik fiú hazatér, és megsértődve nem akar betérni az atyai házba, az apa szintén kimegy, és emlékezteti fiát arra, hogy a megtért, hazatért fiú ennek az idősebb fiúnak a testvére, vagyis az irgalmas atya emlékeztet bennünket arra, hogy egymásnak testvérei vagyunk. És az irgalom, fogalmaz Ferenc pápa, ott kezdődik, hogy a másik emberre, mint testvérem tekintek, és mint testvér fordulok felé. Vagyis megtapasztaljuk, hogy Isten megbocsát nekünk, és Isten arra hív minket is, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak. A tékozló fiú története, az irgalmas apáról szóló példázat tehát arra hív bennünket, hogy mi is mindig induljunk haza az Úrhoz. Mindig menjünk oda hozzá, merjünk tőle bocsánatot kérni. Minden egyes szentgyónás olyan, mint amikor átölel bennünket az irgalmas atya, együtt érez velünk a szomorúságunkban, örül nekünk, örül, hogy megtérünk, bűnbánatot tartunk, és megerősít bennünket emberi méltóságunkban, arra emlékeztetve bennünket, hogy Istennek gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Járjuk együtt az irgalmasság útját, és most egy kis csendet tartva adjunk hálát az irgalmas Istennek, és imádkozzunk mindenkiért, a családokért, a betegekért, az idősekért, az egészségügyben dolgozókért, és a béke ajándékáért, elsősorban Ukrajna számára.
A tékozló fiú története tehát a vasárnapi evangélium, amiben nyilván az elnevezés, ez a cím, ez vált toposszá, ez vált mindenki számára ismerté. Lehetne úgy is címezni ezt a történetet, hogy a két fiú története, vagy leginkább az irgalmas atyának a története. Talán ez az egyik legismertebb példabeszéde Jézusnak. Nagyon sok minden szól erről, nagyon sok módon dolgozták föl az évtizedek, évszázadok során ezt az evangéliumi történetet. Hankoszki Béla írt Tékozlók címmel egy kötetet, ami már jó pár évvel ezelőtt jelent meg a Szent Gellért kiadónál, amely megpróbál egy teljes képet adni a példabeszéd kapcsán mindazokról a dolgokról, ami fontos lehet az értelmezésről, a szövegkörnyezetről, a kortörténetről, a szöveg értelmezésével kapcsolatos dolgokról, és ami nagyon érdekes ebben a gyűjteményben, hogy összegyűjti azokat az alkotásokat, művészeti alkotásokat, amelyek ehhez a történethez kapcsolódnak, akár az irodalmi alkotásokat, a különböző költőknek vagy íróknak a műveit, munkáit, amelyek ehhez kapcsolódnak, illetve néhány kép is van, ami ide kapcsolódik, talán leginkább legismertebb a tékozló fiú történetéről az a kép, amikor az apa magához öleli a fiút, és látszik, hogy az apának a keze, fiúnak a keze, az atyának a keze, az egyik az egy férfi kéz, a másik pedig egy női kéz, az Istennek az apai és anyai szívét mutatja be ez a kép, mert mind a kettő valamiképpen felfedezhető ebben a történetben. Isten irgalmasságáról szól ez a történet, Isten irgalmasság példabeszéde. Jézus a megbotránkoztató magatartását azzal igazolta, hogy Isten határtalan szeretetét mutatja be az őt hallgatóknak. Előtte megbotránkoznak azon, hogy együtt eszik és iszik a bűnösökkel. A minden valódi, igazi atyaság tapasztalat végsősorban Istenre, a mennyei atyára vonatkozik. A földi léptekeken túlmutató feltétlen szeretet a fia sorsa fölötti aggódás lehetővé tette, hogy az egyházatyák a mennybeli atyát lássák a példabeszéd beli atyában. Tehát mindenképpen Isten irgalmasságáról szól számunkra ez a példabeszéd, és érdemes végig gondolni a nagyon sokféle aspektusát, nagyon sokféle részét ennek a történetnek, kezdve az elmenő gyermektől, és ennek a helyzetétől, de ugyanakkor az otthon maradt fiú elveszéséről, mert már nem találja meg az örömet az atyai házban is, és ezért nem megy be az ünnepségre, már számára nincsen öröm, elveszett az atyai házon belül, és talán egy kicsit irigykedik is az öccsére, aki elment, és ő meg ezt nem merte igazából megtenni. Isten irgalmassága az Istennek a tulajdonságai közé tartozó tevékenység, sajátság. A Szentírás tanúsága szerint Istennek a szövetségben kifejezett szeretete mindig úgy nyilvánul meg, mint segítő, megbocsátó szeretet, azaz irgalmasság. Ugye ez látjuk az egyiptomi kivonulásnál, a babiloni fogságból való szabadulásnál, nagyon sok helyen föllelhető Isten irgalmasságára való utalás. Lukács evangéliuma az az evangélium, amelyben a legtöbb dolog előkerül, amiben a legtöbbször fordul elő az Isten irgalmasságának a bemutatása. Gondolhatunk itt az irgalmas szamaritánus történetére is például, amikor ez a szamaritánus megkönyörül, ki az én felebarátom, az, aki éppen rászorul, aki ott van melletted és rászorul, független attól, hogy ezt megérdemli, vagy nem érdemli meg, független attól, hogy ő egy barát, vagy ellenség, hogy ő közön van hozzá, vagy nem nagyon van közön hozzá. Isten irgalmassága abban mutatkozik meg, ahogyan én irgalmas tudok lenni a másik emberhez, és ahogy a Nyúl Viktor atya gondolataiban is szerepelt, hogy különbséget tenni a bűn és a bűnös ember között, a bűnt néven kell nevezni, meg kell mondani, hogy ez nem jó dolog, ez egy bűn, ez egy hiba, ezt nem így kellett volna tenni. De ugyanakkor föl kell emelni a bűnt elkövető embert, ahogy majd a jövő héten a házasságtörő asszony példázatában látjuk, hogy Jézus elutasítja a bűnt, nem azt mondja ennek az asszonynak, hogy jól csináltad a dolgodat, de én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezzél. Tehát a bűnből való fölemelése az embernek az igazi irgalmasság, amit igazán jó átélnünk, igazán jó megtapasztalnunk. Az utóbbi néhány évtizedben került egyre nagyobb hangsúly az isteni irgalmasságról, és ennek a szorgalmazójára, Faustina nővére kerül egyre jobban fény, és egyre inkább próbáljuk az Istennek ezt a mindig is jelenlévő és mindig is tudott és ismert tulajdonságát hangsúlyozni és megmutatni a mai világban, mert úgy tűnik, hogy a mai világban nagyon nagy szükség van arra, hogy Isten irgalmasságát fölmutassuk és Isten irgalmasságát gyakoroljuk. Katon István püspök atya az Isten irgalmasság nagy szorgalmazója és erősítője, összeállított egy nagyon szép könyvet az isteni irgalmasságról, és ennek a könyvnek a terjesztését egy picit a unokatestvére Farkas István atya kapcsán egy picit hozzám is került ennek a feladata, tehát akit érdekelne ez a könyv, bátran keressen engem a különféle lehetőségeken keresztül, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy tud ehhez a könyvhöz hozzájutni, amely Isten irgalmasságát igyekszik bemutatni, amely Isten irgalmasságáról igyekszik beszélni, és ezt körüljárni, ezt a témát, megmutatni egyre inkább ezt a témát a számunkra. Említettem, hogy nagyon sok irodalmi alkotás van ezzel kapcsolatban. Ugye a Puszta Sándornak az egyik ilyen kis szösszenete, hogy mindenkinek kell legyen, ahol otthon van, atyám szíve az, hazamegyek, mondja a Tékozó fiú, ezt talán ebben így nem találtam most meg ebben a kötetben így hirtelen, de nagyon sok szép, érdekes gondolat, vers van ebben benne. Például ugye Pilinszky János Tékozlók című kis írása, a fiúk hazatérnek, a lányok soha. A mosdófülkében a csap éjjel-nappal nem enged elaludni, húzat van, apád elfelejtett. Nem a remény vitt, az a csöp meleg, mely szürke, mint a gyurma, majd fehér, végül semmilyen. Tehát egy kicsit nehéz időnként megfogalmazni a lényegét Pilinszkynek a érdekes költészetében, úgy, úgy nagyon érdekes dolgok jelennek meg, de Mécs Lászlónak is van szép verse, Nagy Gáspárnak ezzel kapcsolatban, tehát nagyon fontos, hogy végig gondolhatjuk ezeket a különböző irodalmi alkotásokat, és ezeken keresztül egyre inkább felfedezzük a tékozló fiú történetének a szépségét, a mélységét. Ezzel a nyitott szívvel hallgassuk majd vasárnap a tékozló fiú történetét, amikor a Szent Misén az evangéliumra figyelünk, az evangéliumra hallgatunk, és figyeljünk arra, hogy a pap, aki beszél róla, most éppen mi az a szempont, amit kiemel, amit fontosnak tart, amiben meg akar bennünket erősíteni. És fontos, hogy ezt a szép történetet, Isten irgalmasságának ezt a fontos történetét újra és újra tudjuk olvasni, újra és újra tudjunk vele szembesülni. Az Isten így szeret bennünket, ezzel az irgalmas szeretettel szeret és vezet bennünket, ezzel akar egyre jobban megerősíteni bennünket, hogy egyre inkább az ő szeretetében járhassunk, egyre inkább az ő szeretetét tudjuk megélni, megvalósítani életünkben, mindennapjainkban. Kedves testvérek, önök a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.